Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Előkészítő alkalmunk kezdetén énekeljük az 549-es számú énekünket, ami a régi énekeskönyvben a 377-dik. Tehát, hogyha valakinek régi jutott, úgyis jó. Szentlélek, védj körül bennünket. Urunk, magasztalunk téged, hogy te vagy, Szentlélek, Úristen, a hitnek mind a kezdője, mind az elvégzője. Magasztalunk téged, hogy te vagy az, aki újonnan szülsz bennünket, de te vagy az is, aki végig vezetsz a hitnek az útján, a keskeny úton. Kérünk, Urunk, hogy ezt a te formáló munkádat hadd áldjuk, hadd engedjük, hogy a te szent kezed formáljon bennünket. Kérünk, Urunk, hogy ezen az estén is hadd értsünk többet a te dolgaidból, hadd alázzuk meg magunkat, és hadd bízzuk rád az életünket, nem csak a kezdetét, hanem a folyását is, egészen addig, amíg a célhoz megérkezünk. Urunk, áld meg ezt az alkalmat jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének harmadik részéből, a 18. versből. A szórólapon rosszul volt felírva, tehát nem az az ige van, hanem a 2 Korintus 3.18. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre, ugyanarra a képre formál át minket. Kedves testvérek, kedves konfirmáló barátaim, körülbelül 5 éves lehettem, amikor egy nyáron a Balatonnál üdültünk, és annyira élveztem a fürdést, hogy kegyetlenül leégtem. Olyan mértékben égett le a hátam, hogy még most is meglátszik a nyoma, pedig azóta eltelt csak nem 64 esztendő. Igen, amikor sokat napozunk, akkor előbb-utóbb tüzelni kezd az arcunk, és jó esetben csak simán lebarnulunk, rosszabb esetben leégünk. Valahogy így vagyunk Isten dicsőségével és a Szentlélek munkájával is. Visszatükrözzük az Úr dicsőségét, és mi magunk is változunk, formálódunk. Az alkalom címe ez, hogy a Szentlélek, aki átformál. Tegnap arról volt szó, hogy a Szentlélek, aki életre hív, és az újjászületésről esett szó, most pedig a Szentléleknek egy másik munkájáról, a formáló, átalakító munkájáról. Hogy nem csak az újjászületésben munkálkodik a Szentlélek, és aztán a sorsunkra hagy bennünket, hogy onnantól kezdve most már kínlódjál te, nem erről van szó, hanem ő az, aki a hívő életnek a mindennapjait, a formálódásunkat is végzi. A felolvasott igében van néhány nehezen érthető dolog, és ezért legjobb, hogyha kérdéseket teszünk fel azokkal kapcsolatosan, de mielőtt ezt megtenném, hadd olvassam fel még egyszer az igét, hogy világosan álljon előttünk. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Az első kérdés ez, hogy miért írja az Pál apostol, hogy mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük. Itt vajon utal valamire Pál apostol? Igen, utal méghozzá az előtte lévő igékre. Ezért egy kicsit korábbról is olvasom most még egyszer. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami múlandó. De eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Tehát tulajdonképpen ez egy gondolatmenetnek a vége, az az ige, amit alapigeként felolvastam. Itt arról van szó, hogy amikor Mózes fölment a Sínai hegyre, Isten szent színe elé, hogy az összetört kőtáblák helyett újakat kapjon, nem akarom részletezni a történetet, ugye a nép bálványimádásba merült igencsak hamar, és Mózes haragjában széttörte a korábban kapott kőtáblákat. És ezek helyett újakat kapott Istentől, tehát fölment a Sínai hegyre, Isten szent színe elé, és amikor megkapta ezeket a kőtáblákat, és ezt követően lejött a hegyről, akkor ő maga sem tudta, hogy az arcbőre sugárzott. Így adta át a népnek az Úr parancsolatait. A nép viszont félt Mózesre tekinteni, ezért az üzenet átadása után lepellel takarta el az arcát, amelyet csak akkor vett le, amikor ismét Isten szent színe elé járult, majd elmondta a népnek a tudnivalókat, Isten üzenetét. Tehát Isten színe előtt nem volt rajta lepel, amikor elmondta a népnek Isten parancsolatait, akkor se volt az arcán a lepel, de aztán utána leplet tett az arcára, mert féltek hozzá közeledni Izrael fiai. Mi viszont az új szövetség népe már fedetlen arccal járulhatunk az Úr színe elé. Ennek az egyetlen igeversnek kétféle fordítása képzelhető el. Mind a két fordítás jó. Az egyik az, amit felolvastam, hogy fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, de van olyan fordítás is, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Nem lehet tudni, hogy egészen pontosan melyik fordítás az, ami ténylegesen az igazi. Tulajdonképpen mind a kettő jó, és valahol mind a kettő érvényes. Tehát ezért mondja Pál apostol így, hogy fedetlen arccal tükrözzük, vagy fedetlen arccal szemléljük Isten dicsőségét, mert már az új szövetség hívő népén nincsen rajta ez a bizonyos lepel. Persze azt lehet mondani, hogy mindazok, akiknek az életében még nem munkálkodott úgy a Szentlélek, ahogyan azt tegnap hallottátok, hogy újjászül, életre hív, azoknak az arcát bizony lepel borítja, mert nem érthetjük Isten dolgait anélkül, hogy maga Isten azt nekünk meg ne magyarázná, hogy újjászülne bennünket. Tehát ez volt az első kérdés, hogy miért írja Pál apostol, hogy az Úr dicsőségét fedetlen arccal tükrözzük. A második kérdés, hogy mi ez a tükör? Az ókori tükrök csak némileg hasonlítottak a mai tükrökre. Nem egy üvegre felvitt foncsor tükrözött, hanem csak egy simára csiszolt fémfelület, amely nem tudott tiszta képet alkotni. Pontosabban minél jobban sikerült tisztán, teljesen simára csiszolni azt a felületet, annál jobb volt a tükröződés, de azért általában az volt a jellemző, hogy valamit úgy lehetett benne látni, de azért az nem volt az igazi. Ezért írja megint csak Pál apostol egy másik helyen, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Azaz, most csak sejthetjük Isten akaratát. Most csak sejthetjük, hogy kicsoda Isten, milyen az ő személyisége. Most csak sejthetjük, hogy mekkora az ő dicsősége. De az örökké valóságban majd színről színre tisztán fogjuk látni az Urat, és tisztán fogjuk látni az ő dicsőségét. Tehát most fedetlen arccal, de még homályosan látunk, és homályosan tükrözünk. Fedetlen arccal, mert Jézus Krisztusban Isten tökéletesen kijelentette magát, kijelentette az ő erejét, hatalmát Jézus csodáiban, akaratát Jézus tanításában, szeretetét és irgalmát pedig Jézus Krisztus váltság halálában a Golgotai kereszten, ahol ő miattunk, érettünk és helyettünk bűnhődött kegyetlen kínhalállal. Tehát amióta ez a megváltás megtörtént, azóta mi már tisztán láthatjuk az Urat, az ő dicsőségét, természetesen valamilyen mértékben homályosan, mint amilyenek az ókori tükrökben szemlélt képek voltak, de azért mégiscsak láthatjuk lepel nélkül. Tehát fedetlen arccal, mégis homályosan, hiszen még a hívő emberek sem értik tisztán Isten akaratát. A hívő emberekben is ott van az óember, amely sokszor elkápráztat minket, és Isten dicsősége helyett a magunk dicsőségét keressük. Valljuk meg őszintén, akár újjászületett emberek vagyunk, akár nem, azért olyan nehezen tudjuk megérteni, hogy mi az Isten akarata. Vagy hogyha meg is értjük, olyan nehezen tudunk neki dicsőséget adni. Ugye a reformáció egyik nagy jelszava az volt, hogy soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. És mi ezt a dicsőséget azért olyan sokszor meglapjuk, amikor saját magunkkal dicsekszünk. Amikor úgy gondoljuk, hogy azért mi is hozzá tudunk tenni valamit ahhoz, amit Isten tett. Tehát fedetlen arccal, de mégis homályosan, mert olyan sokszor nem értjük, hogy mit akar tőlünk Isten, vagy amikor megértjük, akkor is olyan nehezünkre esik azt teljesíteni. De menjünk tovább. A harmadik kérdés az, hogy mi is az a kép, amelyre átformáltatunk. Hiszen amikor felolvastam ezt az igét, hogyha valaki nem ismeri már Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelét, akkor bizony ez is egy olyan kérdés, ami nem olyan világos a számunkra, hogy mi is ez a kép, amelyre mi átformáltatunk. És itt szeretnék visszautalni arra a kezdő hasonlatra, hogy a napsugárzás is formál bennünket, mert vagy lebarnulunk, vagy leégünk. Pál apostol a Galatákhoz írt levelében arról szól, hogy gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, ami kiábrázolódik bennetek Krisztus. Persze ezt a szülést, ezt képletesen kell érteni. Tudnélik, hogy Pál nagyon sokat fáradozott a Galatákért, nagyon sokat szenvedett miattuk, és ezért hasonlította az ő érzéseit a szüléshez. De ne is erre figyeljünk, hanem inkább arra, hogy amíg kiábrázolódik bennetek Krisztus. Tehát amikor milyen képre formáltatunk át, ezt a kérdést tesszük fel, akkor más helyeken világosan előttünk áll, hogy itt Krisztus orcájára, az ő hasonlatosságára való formáltatásról van szó. Tehát a hívő élet hétköznapjaiban egyre inkább Krisztusra kell hasonlítanunk. Az ő szeretete, kegyelme és igazsága kell, hogy meglátszódjék rajtunk. Persze, nem olyan könnyű ez. Mert amikor valaki például felidegesít, akkor türelemmel kellene feléje fordulni, és hát valljuk meg őszintén, hogy ez elég nehezen megy. Vagy amikor valaki rossz indulatú az irányunkban, akkor is szeretnünk kellene. De hát általában, hogyha egy rossz indulattal találkozunk, akkor nem a nagy rózsaszín köd szokott bennünket elönteni, hogy jaj, de szeretjük ezt az embert. Persze az, hogy szeressétek ellenségeiteket, ezt amikor Jézus mondta, ő sem így gondolta. A nagy rózsaszín ködöt és a mindent átölelő érzést, hanem az, hogy akarattal szeressük ellenségeinket, vagyis tegyünk velük jót akkor is, hogyha ahhoz nincsen kedvünk. De ezt nem csak Jézus mondta, már így volt ez az Ószövetségben is, amikor a mózesi parancsolatok között van olyan is, hogyha az ellenséged ökre vagy szamara beleesik egy kútba, akkor segíts onnan, vagy egy gödörbe, segíts ellenségednek onnan kihúzni. Ez az a szeretet, az ellenségnek olyan szeretete, amikor jót akarok a másiknak, attól függetlenül, hogy barátom vagy ellenségem. De azért az az indulat, ami Jézus Krisztusban volt az ő ellenségei iránt, amikor imádkozott értünk, valljuk meg, értük, valljuk meg őszintén, hogy bennünk elég ritkán található. Ugyanis mindez ellentmond az emberi természetnek, és éppen ezért egy nagyon hosszú folyamatról, egy formálódásról van szó. Tehát ahogy mondtam ugye ennek az alkalomnak ez a címe, hogy a Szentlélek, aki átformál, igen, először életre hív, amikor újjászül bennünket, és utána elkezdődik a mi formálásunk, ami egy életen keresztül tart. Régebben, amikor még én tartottam a konfirmációi órákat, akkor mindig elmondtam a konfirmandusoknak, hogy hát nem az lenne a legegyszerűbb, hogy amikor megtérünk, rögtön meghalunk, és akkor nem kell végigkínlódni az egész életet. Hát nem így van, mert amikor megtérünk, ott kezdődik a, hogy úgy mondjam, neheze. Olyan értelemben, hogy végig kell élnünk, át kell élnünk azt a formálódást, azt a formáltatást, amit a Szentlélek végez rajtunk, és ez gyakran nem kellemes. Ebben a formáltatásban időnként a szenvedések is benne vannak. Ebben a formáltatásban időnként a pofonok is benne vannak, amikor esetleg olyanoktól kapjuk, akiktől nem is gondoltuk volna. Ebben a formáltatásban benne van az is, hogy nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogyan gondoljuk, esetleg nem vesznek fel egy olyan középiskolába, vagy olyan egyetemre, mint amire szerettük volna, vagy egy olyan munkahelyre. Bizony a formáltatásunkban nagyon sok minden belefér. De azt tudjuk, hogy mindezt Isten szent lelke végzi, és Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Tehát, amit mondtam, hogy ellentmond az emberi természetnek, az a sok-sok reakció, amit várna tőlünk Isten, de mi azt képtelenek vagyunk teljesíteni, mert hogy az emberi természetnek ellentmond, ezért egy hosszú folyamatról, egy hosszú formálódásról van szó. De van még furcsaság ebben az igében. És ezért fel kell tennünk a negyedik kérdést is, hogy mit jelent az, hogy dicsőségről dicsőségre. Hadd olvassam fel még egyszer. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra képre formál át minket. Mi ez, hogy dicsőségről dicsőségre? Hát pontosan ezt a formálódást, ezt a formáltatást jelenti, az, hogy hívő életutunkon egyre közelebb kerülünk a célhoz, az örökké valósághoz. Persze ez nem egy egyenletes fejlődés, hogy így mondjam. De mégis minden óránkkal, minden percünkkel közelebb kerülünk a célhoz. És megint csak Pál apostolt hadd idézzem, aki ezt írta a Filippi belieknek: meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Tehát itt van egy garancia. Ez a garancia az, hogy Isten szent lelke a mi átformálásunkat úgy végzi, hogy elkezdte bennetek a jó munkát, tehát amikor életre hívott minket, amikor újjászülettünk, de hogy el is végzi a Krisztus Jézus napjáig. És azt is fel lehet tenni, hogy mi ez a nap, mi ez a Krisztus Jézus napja. Hát a mi számunkra ez kettős jelentésű, vagy azt jelenti, amikor mi meghalunk, és ő hozzákerülünk hívő emberekként, vagy pedig amikor Jézus Krisztus visszajön, hiszen várjuk őt vissza erre a földre, ítélni élőket és holtakat. Ezt a cél felé futást, ezt a formálódást fejezi ki az, hogy dicsőségről dicsőségre. Mármint nem a mi dicsőségünkre, hanem Isten dicsőségére. Azért ezt mindenféleképpen hozzá kell tenni. Tehát amikor azt olvassuk, hogy dicsőségről dicsőségre, akkor ne szálljunk el, mert nem rólunk van szó, hanem Isten szent lelkének a munkájáról van szó. Hogy ő dicsőségről dicsőségre végzi a munkáját bennünk. Persze ez nekünk is jó, hogy az ő dicsőségét növeli. Igen, és azért még egy utolsó kérdést is föl kell tennünk, hogy ki végzi ezt a formálást. Ugye így olvastam, hogy az Úr lelke, azaz a Szent Lélek. Hiszen Jézus Krisztus a mennyben van, az Atya jobbján ül, és ott uralkodik. És maga helyett a Szent Lelket küldte el. A katolikusok a római pápára szokták mondani azt, hogy ő Jézus Krisztus földi helytartója. Bocsánat, hogy ezzel én vitatkozom, mert ez nem így van. Mert hogyha meggondoljuk, hogy kicsoda a helytartó, annak idején az ókorban a római császár egy időben nem tudott egyszerre jelen lenni mindenhol, minden provinciában, és ezért maga helyett helytartókat rendelt, akik az ő helyét tartották, ugye benne van a névben. A helytartóra úgy kellett tekinteni, mintha maga a császár előtt állnának, vagy állnánk. Tehát tulajdonképpen a helytartó a császárt képviselte. A császár képviseletében volt ott. Jézus Krisztus földi helytartója, tehát nem a pápa, hanem a Szentlélek. Hiszen ő, Jézus, egyszerre csak egy helyen tud lenni, mert térhez és időhöz volt és van kötve, hiszen teste van. És most ő az Atya jobbján ül, tehát nincs itt közöttünk fizikailag. A Szentlélek viszont, akit ő elküldött, nincs térhez és időhöz kötve, ő egyszerre milliók szívében tud munkálkodni. És a mi formáltatásunk is az ő munkája. Tehát Jézus Krisztus küldte, Jézus Krisztusnak a helytartója, hogy így mondjam, nem a provinciákban, hanem a szívünkben, és ő végzi nem csak az újjászületésünket, hanem a formáltatásunkat, az átformálásunkat is. Kívánom, hogy benneteket is ő hívjon életre, és ő formáljon át titeket Jézus Krisztus képére. és hasonlatosságára. Amen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, Jézus Krisztusunk, hogy ott a Golgotai kereszten vállaltad a váltság halált, hogy bennünket az örök kárhozattól, az örök haláltól megments. És magasztalunk téged, Szentlélek Úristen, aki a mi szívünkben tudsz munkálkodni, aki el tudtad kezdeni a jó munkát bennünk, hogyha már újonnan születtünk, és el is végzed ezt a jó munkát arra a napra, amikor a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal találkozunk, akár így, akár úgy. Köszönjük, Urunk, ezt a formálódást, ezt a formáltatást. Köszönjük, hogy te végzed, és éppen ezért biztos a hatás. Hálát adunk neked, hogy nem ránk van bízva. Nem csak az, hogy az üdvösséget megszerezzük, hiszen ez képtelenség, de az is, hogy saját magunk formáljuk magunkat, hiszen az is képtelenség. Köszönjük, hogy mindent te végzel. Urunk, Szentlélek Isten, kérünk, hogy jöjj a szívünkbe, légy a mi megszentelőnk, légy az, aki megmutatod nekünk nem csak a kereszten függő Jézust, hanem a sírból feltámadt Jézust is, hogy el tudjuk fogadni a megváltást, és mi magunk is újjászülessünk, megtérjünk. És kérünk, Urunk, hogy így vezess bennünket végig a hívő élet úton, a keskeny úton, hogy biztosan célba érkezzünk. Köszönjük, hogy a garancia nem bennünk van, hanem te benned. Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy te végzed a mi átformálásunkat is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás kérése előtt az 564. dicséret 4. versét énekeljük. Ez a régi énekes könyvben a 245. dicséret. Dicséret légyen Szentléleknek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen.